A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A műsor támogatója a Hold Alapkezelő Zrt. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
Nem késtünk el, itt vagyunk időben, csak véletlenül 6.33-at mutat az óra.
Ez tökéletes szerintem.
Ez majdnem.
Ahhoz, hogy köszöntsük a kedves hallgatókat.
Jó reggelt.
Tehát most 3 perc, ők is készülődnek nyilván, öltözködnek, várják, hogy elinduljunk, és elindultunk. Tehát nincs
itt vagyunk.
Május 16-a kedd reggel van egyébként, és az a Millás reggeli, a csatorna pedig a Rádió Café 98.0, és aki itt van, az Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber szám. Mindjárt megnézzük, hogy miket írtatok nekünk eddig. De
igen.
Ébredezik, egy kicsit elaludt a
gép. De a Facebookon lehet üzenni a Messenger alkalmazás segítségével, a Millás reggeli oldalt kell keresni, és ott, úgyhogy, de hát ezt tudjátok nagyon jól.
Persze.
Kedves Mózesek és Botondok, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. Botondot, innen is Feledi urat süvegeljük. Pont az imént értekezett a török választások eredményei ismeretében, vagy hát az előzetes, de már majdnem teljesen feldolgozott eredményei ismeretében, de hát majd meglátjuk, hogy 18-a mit hoz még.
A második forduló. Várjál. Lehet, hogy nem, mert az hét közepe, igen, hanem 2 hét múlva lesz.
Igen,
nem?
Rosszul mondtam.
Tehát
akkor 28-a?
28 lesz, igen. Az így van. 28 az a jövő hét vasárnap. Úgyhogy akkor lesz végleges eredmény, ugye a két nyertes, hát vagy hát a nyertes és
van,
a második meccsel majd egyet.
A szélső ember már nem indulhat a maga ilyen 4-5%-ával, szerintem azt mind a Erdogan úr kapja azokat a szavazatokat, mert ugye most már csak a két legtöbbet szavazatot elérő, de hát majd meglátjuk, mondjuk így. Na, nézzük, hogy Hannibal, János, Nepomuk, Nepomuki, Szent János, Pellegrin, Simon, Sion, Simonett nap is van, Ubul nap is van.
Úgyhogy... És ugod, és akkor mindenkit megköszöntöttünk, mert most csak ekkora a sor, a lista. Események közül megemlítjük, 1881-ben ezen a napon, tehát május 16-án Esztergomban megalakul a Magyar Vöröskereszt.
1989-re pedig szerintem a hallgatóink közül is sokan emlékeznek érettségi szempontból. Ekkor volt a matek érettségi botrány, amikor is a tételsor idő előtt kiszivárgott, és végül ugye érvénytelenítették az érettségi. Hát nagyon jól sikerült sok mindenkinek 89-ben a matek érettségi.
Na hát most eddig lement nagyjából simán, nem? Nem nagyon voltak botrányok a mostaniba. Hát
igen.
Mondjuk ilyen kérdőjelek vannak,
igen, kérdőjelek
mondjuk szövegértelmezésben, miért borral kell foglalkozni a kamaszoknak, ugye, meg ilyen kis apróságok, de alapvetően most gurú rendesen. Születésnaposaink közül megemlítjük Tamara de Lempickát.
Lempicka, zseniális.
1898-ban született lengyel emigráns festő.
Igen. Most nem is tudom, hogy ha tudják a kedves hallgatók, hogy hol lehet neki festményeit megnézni valahol itt Budapesten, az jó lenne, mert nagyon frankó. Na, azt mondja, hogy ki van még? Rodolfo, vagyis eredetileg Gács Rezső, magyar bűvész, 1911-ben született ezen a napon rá, majd egy aranyköpés erejéig emlékezünk még egyszer. Hát Máté Erzsi, ez talán a legfájóbb születésnap, 1927-ben született ezen a napon.
Hát is egy hete körülbelül, hogy elhunyt a művésznő.
Igen, pont nem érte meg a születésnapját.
Grunwaldski Ferenc, magyar filmrendező, operatőr is.
Óriási,
ünnepelhet.
Óriási.
Így van.
Több nagy kedvencem operatőrként és forgatókönyvíróként is. Például a Falfúró, 1985.
Úristen, hát ez akkora, hogy...
Ez, ugye, ez bármikor meg lehet
bármikor,
nézni.
Így van.
Igen, és a, hát a Roncsfilm természetesen igen, szintén.
Igen.
Úgyhogy műfajteremtő. Ez a... Hát nem is tudom, hogy... A modern magyar filmezésnek a tényleg a műfajteremtői. Hát meg az Anyád a szúnyogok, abban is volt forgatókönyvíró. Na mindegy, hát szóval, hogy... dehogy nem, hát az már óriási.
Danny Trejo is ma ünnepel, vagy Trejo, hát ki, hogy mondja, mexikói-amerikai
itt
színész.
Úgy mondjuk, hogy Trejo, de egyébként úgy. Trejo.
Igen.
Valról minden, a akcióbaba minden.
Abszolút.
A macsete.
A macsete, igen, a macsete. A balt arcú, vagy sepelyes arcú, vagy nem is
hát
tudom.
Hát figyelj, ez egy tök jó példa arra, hogy hát szerintem azért azt senki ne
hogy
gondolja.
Hogy lehet a semmiből valami,
hogy, igen,
valakivé
hogy,
válni.
Igen, hogy Danny Trejo-nak az élete az...
Hát ezt ne keres. Hogy is mondjam, melyik színművészeti akadémián végzett, és hogy lett őszínész.
Nem a szürke, tehát nem, inkább a szürke tartományból. Tehát én szerintem ott volt minden, de ez meg is látszik rajta. Talán ez az, amit szeretett benne Roberto Rodriguez, és jól ki is használták.
Igen. Aztán Berki Tamás, Máté Péter Díjas, magyar zenész, zeneszerző, énekes is ünnepelhet ma. Robert Fripp, brit gitáros.
Hú, hát ő is műfajteremtő, ő az által alapított King Crimson nevű zseniális zenekar, progresszív zenekarnak így a, hát mondjuk nem mindenkinek való, tehát én azt mondom, hogy nem lehet csak úgy egy King Crimson-t így berakni egy esős napon, és mert azért vannak úgy erős dolgok benne, de minden esetre tényleg olyan zenét csinált, amit még eddig senki, azt hiszem az alapító közül ő az egyetlen tag, aki örökösen benne volt a zenekarban, vagy benne van. Nem tudom, hogy van-e még King Crimson. Szerintem nincs King Crimson, de minden esetre Robert Fripp 46-ban született. Mr. Bond is 1953-ban, Pierce Brosnan.
Hát figyelj, bocs, van ilyen, hogy aktív évek 69-től 74-ig, 81-től 84-ig, 94-től, és nincs befejezve.
Hát azért mondom, hogy néha szerintem összeránt
lehet,
egy ilyen bandát
igen,
maga
igen,
köré,
igen,
és
igen,
akkor
igen,
van,
igen.
De úgy valójában igazából nem. Tehát egy ilyen szunnyadó a King Crimson. És az a vicces a Pierce Brosnanhez, hogy ugye ő ír születésű, de amerikai is közben, amerikai állampolgár is. Hát én azt gondolom, hogy a Bond alakok közül azért ő megadta azt az angol úriember sármot,
igen,
még,
igen,
ami hiányzik az új Danielből szerintem.
Igen, kicsit, inkább ez a Sean Connery, Roger Moore vonal volt ő, nem? Akiben
hát igen,
van ez a
igen,
tartás,
igen. A
ez az elegancia.
A kettő között, igen.
Igen, igen, igen.
Úgyhogy ez a Bondhoz szerintem hozzá kötődik, és szegény Daniel Craig, aki egyébként egy tök jó fej, meg minden, de hogy azt mondták, hogy Putyin arcú portás.
Putyin arcú portás, ez teljesen helytálló szerintem. De egyébként az sem egy rossz karakter. Tehát, hogy más vonal, más irány.
De
ez az elegancia kicsit hiányzik. Ő az a nagyon...
Figyelj, ez egy
fantáziavilág, nagyon harcos
a Bond. Igen. Tehát őhöz el kell ez a smokingos angolúri ember egy
igen.
Martinivel, nem
az
pedig egy
jár.
Ilyen. Igen. Na jó, mindegy.
Szalai Kriszt, a magyar színésznőt, írót is köszöntjük, és Krisz Novoszelics, amerikai rockzenészt, a Nirvana együttes alapító tagját.
Így is
vannak
van.
Még itt a kis listánkon, természetesen ami nem teljes, nyilván lehet találni még mást is, de mi ők rájuk gondoltunk ezen a napon, tehát május 16-án. Elmondjuk még, hogy 0636 980 980 az SMS, WhatsApp, Viber számunk. Hát tényleg hihetetlen. Azt hittem, hogy papa lő az, aki hát így a percekkel zsonglőrködik, és kijavít, hogy a 33 az 34, de van egy másik hallgató is, aki kijavít.
Azért, mert amikor elkezdtünk beszélni,
igen, így van,
hát az idő fort. Az megy. A mondat az nem áll meg az időben, az nem zökkent, igen, ki az a idő, tér időkontinuum infundibulából nem jön, ugye, ki, hanem az ott
az
van benne.
Pillanatából jól ismerjük, na, ezt a szép számot.
Ez olyan, mint amikor jelentkeztem közismereti tantárgyak közül téridő ontológiára, csak azt nem tudtam, hogy ki tartja, és hol van az épületen belül.
Ez jó. D-kartás írja, borongós jó reggelt, kartások, csendesen indult ma a nagyvizit, tünet és aggálymentes 21 perc szokásos útvonalon. Aztán Papalőnél is van egy kis előzmény, Morgan Freeman kartársak, felhős, eső utáni reggelre virrat a City, de hogy május közepén őszi cucc kelljen, nem
hát, ugye, ugye?
Amúgy meg még a könyves kőbányai sarok is élhető volt, írja ő.
Kérem a hajkut. Nézzük, a hogy hajkut. Fejlődött-e Gézu. Kérlek, mert szépen. Összekapta magát egyébként.
Tényleg?
Igen, és egyre jobb. Följebb lesz az valahol. Biztos, hogy van.
Azt mondja, itt van.
Na nézzük.
Hajkú, tényleg. Megjelenése pikáns, mint egy piano trombita szóló.
Nem rossz, a tegnapi jobb volt. Nem szabad, hogy ennyire rímeljen egy hajkú, meg egyébként is ott valamit még be kell hozni, igen, egy olyan gondolatot a harmadik sorba, ami talán ugye első ránézésre nem függ
nem
össze,
passzol,
nem
de
passzol, de
hogyha
belegondolsz, igen.
Tehát, följönnek az összefüggések, igen, összeáll a kép,
ez még
és
csak hajkucska.
A katarzis.
Hajkucska. Úgyhogy, na nézzük. Van-e még más? Nincs.
Nem, szerintem zenéjünk majd megkeresgéljük, akkor... mert most ébredt föl a rendszer is, úgyhogy át kell nézni, hogy még miket kaptunk, vannak szerintem olvasatok.
Akkor felébresztjük a rendszer. Eső után mindennek olyan érdekes illata van, úgyhogy olyan tini lélek szaga van.
Aha, abszolút.
Krisz Novo.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Na nézzük, lapok, hogy mi történik. Igen, lapok. Azt mondja, hogy a portfóliót lapoztam föl.
Fel tudod még ütni? Fel lehet még ütni? Fel lehet vajon? Ütni.
Igen, hétvégén olvastam rendes napilapban. Ne. Ki is keres, nem napilap, bocsánat, csak arra a papírra nyomott heti lapot. És azért kikerekedett a szemem, mondjuk egy 800-asér. De az a zörgés, az a papírszag, hú, az nagyon régi élmény volt.
Az biztos.
Még az élet és irodalmat lehetne,
fú, tudod,
hogy ami olyan, de azt is, hogy csomószor online olvassa az ember. Hát nehéz idők ezek, el fog tűnni. Szerintem szép lassan teljesen a nyomtatott sajtó. Na, szóval portfolio.hu arról ír, hogy a naperőművek sok éves várakozásra és brutális díjakra panaszkodnak a befektetők, uh-huh, és az elosztott társaságok elkezdték kiküldeni a 22. május 2-án hirdetett hálózati csatlakozási stoppot követően az egyedi eljárás keretében csatlakozási igényeket benyújtott befektetők számára a csatlakozás feltételeit, ebben benne van a javasolt időpont és díj, és az ezt tartalmazó műszaki gazdasági tájékoztatókat, hát leginkább a naparemű fejlesztéseket érintő a beruházások szempontjából kulcsfontosságú dokumentumok az iparági jelzések szerint legkorábbi időpontként 2026-os csatlakozást ajánlanak a befektetőknek, jelentősen megemelt csatlakozási díjak mellett. Hát ez azért eléggé rongálja a megtérülést, ugye, hogyha később is kezd el működni, meg még magasabb a csatlakozási díj, ez egy kicsit átírja a számításokat, szóval a portfolio.hu lehet egy kis naperőműves infót begyűjteni.
Na hát kérem szépen, egy borzasztó hír a 444.hu. Borzokkal és rókákkal harcoltattak kutyákat egy tolnai tanyán. Welcome to Hungary. Rókákat és borzokat is harcoltattak a kutyákkal az illegális kutyaviadalokon egy Tolna megyei településen. A viadalok helyszínéről összesen 17 meggyötört rókát és 3 borzot sikerült elvinniük az állatvédőknek, de több tetemet és rengeteg levágott róka fület is találtak. A rókák között 5 egészen kicsi is volt, az állatokat pedig borzasztó körülmények között ketrecekben és tönkrement fagyasztókban tartották. Őket ugye kutyákkal nem egymással harcoltatták, és hát ugye ezek pénzdíjas versenyek voltak, kupákat és serlegeket is kiosztottak egymás között, de fogadást is kötöttek szórakozásból. A részleteket el lehet olvasni a 444.hu-n.
24.hu is napelemezik, rezsivédelem, sokba kerül az államnak a napelemek tiltása, ugye ők abból az oldalról közelítenek, hogy pont akkor húzták be a stoppot, amikor elkezdtek elszabadulni az energiaárak, amiket meg viszont ugye jó magas költségvetési összegekkel lehet csak megvédeni, hogy a lakossági fogyasztók valami normális rezsit fizessenek, hogyha a 24.hu, akkor a kettő együtt a portfólión és a 24.hu egy teljes kerek napelem képet lehet kapni, két cikk.
Hát Békésmegyerre kalandozunk, a Veres Péter gimnáziumban leszakadt egy álmennyezet egy darabja az esőzések után. 90 millióért toldozgatták az iskolát, nyilatkozott a Telexnek, a Telex találta meg a Facebook bejegyzést egy békésmegyeri gimnázium egyik tanárától. Azt írja, 90 millióért toldozgatták az iskolát, a teljes felújítás elmaradt, az egyik teremben az óra végén leszállt a nemrég kicserélt álmennyezet egyik panelje. Ez le is van írva. Hát ugye ez látszik, hogy el lehet olvasni a Telexen a többit.
Hát ez most egy ugye rendkívüli, mert hogy a G7-nek a reggeli hírleveléből idézek, nyilván a g7.hu-n meg lehet találni az ehhez vonatkozó írásokat, de a gyümölcs helyzetről ír, ugye arról is.
Hát a cseresznye meg a medgy, az odavágottak.
Hát olyan fagyáskárok.
Fagyáskár meg a, ez a...
És a csökkenő termés
van
terület
van egy komoly
is.
Betegség is, ami terjed, azt figyeltem, a múltkor mentem autóval, és tudom én, minden harmadik, negyedik cseresznyefánál lehet látni ezt a ki, hogy hívják ezt a... Na mindegy.
Igen, tehát ugye az előzmény az, hogy a szántóföldi növénytermesztés irányába tolódik el a hangsúly a mezőgazdaságban, tehát eleve csökken a gyümölcstermő terület, és akkor azt még sújtja egy ilyen aszályos, meg egy fagyos, meg egy nem tudom én milyen időjárási elegy, akkor ebből hamar kijön a matek, hogy folyamatosan borzasztó áron fogunk gyümölcshöz jutni, így lesz ez ebben a szezonban is.
Igen, a G7.hu-n szintén hozzá kell szokniuk a kiszámíthatatlan rezsiszámlákhoz a magyar cégeknek. Előrefizetés, hónapról hónapra változó ár, rövidebb szerződések, teljesen más kapnak gáz- és áramszolgáltatóiktól a magyar vállalkozások ma, mint akár egy évvel ezelőtt. A piac pillanatok alatt alakult át, és jó esély van arra, hogy már nem is tér vissza a korábbi állapotába. Ezt a cikket lehet szintén a g7.hu-n elolvasni. Hozzátenném, hogy mennyire szuper, amikor be vagy vállalkozásként jelentve valahova, akkor, mint vállalkozás is ki kell fizetned a katasztrófa védelemnek a kötelező kéménysebrési díjat, de az mindegy, hogy azt a kéményt azt már egyszer kifizetted valaki, már ugye, aki
de az
szintén...
Már nem ott, az a jogi személy
nem,
kéménye
így van.
Is.
Tehát, hogyha mondjuk két vállalkozás van bejegyezve, akkor benne. A két vállalkozásnak mind
két
a kettőnek pucolás. Ki kell
plusz
fizetni.
Plusz a magánszemély is. Hárman is pucoltatják azt az
egyet. Bizony,
egy bizony. A suvickolás lesz, hogy ott...
Monilia, nem, köszönöm,
Monilia,
ez nem jutott
igen,
eszembe.
A kedves hallgató.
A moni.
Problémát. Jó, lehet, hogy még belefér egy kis zene, vagy rákúszunk rögtön a tőzsdei.
Nem fér bele, sajnos már el kell mondani a tőzsdei információkat is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nyrt.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Nyrt.
Az történt, hogy esett 1,4%-kal a BUX, 45.929 pontra, ez 115 pontos csökkenés. És a vezető részvények mindegyike esett, kivéve az OTP, azt tudta tompítani, vagy mérsékelni ezt az esést, ennek a mértékét, mert hogy az 4%-kal emelkedett 10.885 forintra, esett viszont a MOL 2,1-del 2.742 forintra, a Magyar Telekom az 0,5%-os csökkenés után 419 forinton fejezte be a napot, és a Richter Gedeonnak sem volt annyira jó napja, sőt, mi több, a legnagyobb esést a vezetők közül ő könyvelhette, ugyanis közel 1%-kal került lejjebb 8.225 forintra. A Az X-Tent kategóriában az Oxotec tudott egy méretesebb javulást felmutatni, 13,8%-kal pattant a kurzus 7,40 €, ugye ez egy euróban denominált papír. Aztán 1% pluszt ért el a Nap NRT, 10.050-en zárt, 1,6%-kal emelkedett 992-re a Gloster, 10% emelkedés a Cyberg-be, 120 forintra, és hát voltak nagy esések is, közel 8% az Astra, Sun 7,5 a Chameleon Home, és 6,7 az Ébdufer mínuszban.
Nézzük az amerikai tőzsdéket, hát ilyen mérsékelt optimizmust lehetett látni a piacon, az Egyesült Államokban. Ugye sok minden befolyásolta. Nyilván a török választásnak a hírét emésztették a befektetők, de szélesebb körű reakciókat nem lehetett látni, nyilván a török tőzsde a zuhanást sát követően. A nemzetközi piacokon oldalazás volt, de volt az Európai Bizottságnak is egy friss előrejelzése, ami a recesszióval kapcsolatos, hogy a legtöbb tagállam elkerülheti, jövőre pedig már növekedési kilátások is vannak, és hát ugye az megegyezésre spekulálnak az adósság plafonnal kapcsolatban az amerikai befektetők, tehát ez egy ilyen, ez hozta ezt a mérsékelt optimizmust. Infotech, pénzügy, nyersanyagszektor, ezek voltak a felülteljesítők, és hogyha megnézzük a legaktívabb papírokat, természetesen a Tesla az élen, most egy majdnem 1%-os mínusszal. Sofi Technologies 5%-os mínusz, Palantir 0,2%-os plusz, a nagyok közül még azt mondja, hogy az AMD több mint 2%-ot erősödött, az Amazon majdnem 1%-ot, a Bank of America 2%-ot, a NIO most 3%-ot, de ott már elég sok mínuszt lehetett látni az elmúlt időszakban.
A NIO, igen, az bajban, ráadásul most ugye jelentett, és csökkenő gyártás mellett igen. Hozta a számait, úgyhogy ott van egy kis vergődés.
Az Alibaba is jól teljesített 3,5%-kal, és a Wells Fargo is szintén 3,4%-kal, úgyhogy Amerikában tényleg ez volt a jellemző, hogy enyhe optimizmus és az adósságplafon megegyezésre spekulálnak.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Megjött Andika.
Igen, szia Andika, a Schmidt Andi. Kettő Andink van. Azt írja egy hallgató, wow, ilyen radikális ébresztő dalra nem számítottam, amikor
igen, fél centire nagyon jó volt.
Nyitott szemmel bekapcsoltam a rádiót a kollégák morcos hangulatban.
Nirvánára gondolt, gondolom?
Arra gondolt, arra, igen. Persze. Nem morciból raktunk.
Nem. Mi volt az a műtét? Ez nagyon tetszett nekem, ott van fölötte.
Igen, azt olvastam. A műtétek alatt az első indító szám, a pacienseknek mindig tetszik, király, jó reggelt. A szájsebész, na hát én nem szeretnék ott paciens lenni.
Még a szájsebészeten voltam, nálam ECDC szólt.
Hát az jó, de én azt ezeket így hallgattam inkább otthon.
Hát igen.
Jobb elkerülni.
Én azt hittem, hogy csak az ilyen például orrsövény műtéteknél tesznek be zúzósabb zenéket, hogy ne a recsegést érezze az ember, mert hogy hallja.
Azt én végighallgattam, amikor le vagy szedálva, és ott... Az viszont egy csoda, hogy hány szerszám fér be az ember órába. Azt azért.
Honnan tudod?
Volt.
Nekem is volt, de nem kemény. Láttam, hogy hányan...
Én nem voltam altatva, én csak...
Én sem voltam altatva, de akkor se láttam, hogy hány szerszám.
Azt láttam, hogy a prof az folyamatosan hoz egy valamilyen
megkapod
fogót.
Megkapod az orvosi ellátványt, és mindennek örülsz. egy fogó.
Nekem is azt mondta a doki egyébként, hogy a kisasszonynak nagyon tetszik ez a műtét. Hát mert ugye? Onnantól kezdve, hogy rájöttem, hogy nem fáj, nem érzek semmit.
Én csak mazsoláztam a vesetába, néztem, hogy milyen cuccokat szed ki, meg ilyenek.
Na hát!
Úgyhogy,
apró örömök.
Apró örömök, igen. Na, viszont most hírek jönnek.
Azok nem ilyen apró örömök.
Ja, Istenem, jó, megyünk tovább.
Jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A műsor támogatója a Hold Alapkezelő Zrt. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Most viszont pontosan 7 óra 11 perckor jelentkeztünk be, úgyhogy senki nem emelhet kifogást. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
És 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja egy hallgató, hogy jó reggel, GDP huszárok, Nirvana oké, de nálam ma az overkill volt az ébresztő. Lépcsőházat kellett kelteni, ma hétre mentem dolgozni.
Hát igen, igen, igen. De azt mondja, ma Nirvánás születésnap volt, úgyhogy azért.
Majdnem infarktus kaptam az Erdogan hírre, ne szívassatok.
Hát miért ne szívassunk?
Hát pedig ez így volt, hogy az első fordulót megnyerte, igen, és jó eséllyel majd a másodikat is, de az kétségtelen, jó, igen, lehet, hogy elsőre úgy lehet érteni, hogy esetleg már is.
Hát az első fordulót minden ügynökségi számítás szerint Erdogan nyerte, vagy a független, vagy az állami ügynökséget nézed. Jön a második forduló, itt még lehet fordulat, de mivel nem következett be akkora fordulat az elsőben, mint csak amire számítottak.
Az 50% egyiknek se, hogy Erdogan is egy fél százalékkal lemaradt.
Na, de a különbség az nagy, és úgy tűnik, hogy akik vissza fognak lépni, azok nem fognak Kilicdaroglu-ra szavazni. Majd meglátjuk. Természetesen nyilván várni kell, sok idő még az, két hét, de minden esetre most így állunk. Na, akkor menjünk tovább, mert dolgunk van.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát, Budakalászra fogunk elutazni, legalábbis így virtuálisan, mert hogy folytatódik az, ami korábban elkezdődött. Ugye Budakalász nem mondott még le arról, hogy megadóztassa az egynapos turizmust. Strandadónak is nevezték ezt az elképzelést. Annak idején első körben ezt elmeszelték, de most egy törvénymódosítást kezdeményeznek, és nagyon úgy néz ki, hogy más településeket is érdekelné az úgynevezett belépőadó vagy belépőjegyadó lehetősége, hogyha ez a törvényhozásban zöld utat kap. De hogy ez micsoda, és hogy hogy működne, erről fogunk beszélgetni Fórián Szabó Gergellyel, Budakalász alpolgármesterével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Üdvözlöm a rádió.
Jó reggelt! Nos, mit akar pontosan ez a javaslat, ez a belépőadó? Mire fordítanák ezt az összeget, illetve miért kéne beszedni adóformájában?
Hogy működne? Így
hogy
van.
Működne?
Igen. Tehát röviden egy mondattal azért, hogy miért is kényszerülnek az önkormányzatok ilyen adókra, vagy ilyen ötletekre. Nyilván azért, mert az állami finanszírozás jelentősen csökkent reálértéken, és a saját bevételi lehetőségeket kutatja minden önkormányzat. Ugye vannak olyan települések, Budakalász is ilyen, ahol jellemzően nem a vendégészakák száma magas, kevés a szálláshely, jellemzően egynapos turisták érkeznek a Budapest közeli tavakhoz kikapcsolódni. Itt a bevételi lehetőségeket kutatva jött az ötlet, hogy az idegenforgalmi adóhoz hasonlóan, de alapvetően az egynapos turizmusra célozva a belépőjegy váltásra kötelezett szolgáltatásokat próbáljuk megadóztatni, azokból bevételt elérni. Egy jelképes belépőjegyenkénti 200 forintos adóról van itt szó, ami a nyári, tehát a tavasztól őszig terjedő szezonban érvényes. Egyébként említettétek, hogy strandadóként hívták, ugye nem csak strandolóknak, hanem például mondjuk a Budakalászon található végbortpályákat, használókat is érinteni. Ugye 200 forint belépőnként ez ugye nem egy nagy összeg, de itt a kulcs azonban, hogy ezt hogyan lehet beszedni. Egyébként, hogy mire fordítaná az önkormányzat ezt a pénzt, vagy az ebből származó bevételt, ugye az egynapos turistáknak természetesen tehát abból van valamekkora bevétele a helyi vállalkozásoknak, de az önkormányzatnak van legalább ennyi kiadása is. Gondoljunk csak a köztisztasági problémákra, vagy akár a közbiztonsági helyzetre, a közrendvédelmére, a nagy parkolási problémákra, hiszen amikor több ezer látogató megérkezik a településre, akkor ebből vannak olyan költségek, amiket utána az önkormányzatnak kell állnia. Nagyjából ezeket tudná fedezni ez a bevétel.
Én most azon gondolkodom, hogy mihez hasonlít ez inkább. Mert hogyha az IFA-hoz, az idegenforgalmi adóhoz, akkor látszik valami esély, hogy ez bevezethető, de hogyha például a zuglói kezdeményezés, vagy nem a zuglói, a 18 év kerületi kezdeményezés légis utasadóhoz, akkor meg ugye hát azt elkasszálták, tehát az ilyen típusú adóbeszedés az nem megy. Mik az esélyek, hogy ez kivethető és lesz ebből forrása az önkormányzatnak?
18. kerületi adó egy picit ugye más volt ott a kormányhivatalnak, és aztán később a kúriának más problémája is volt, nem csak a beszedés körüli nehézségek. Ugye Budakalász esetében itt is ugye kértünk állásfoglalást a pénzügyminisztériumtól, akik aztán később a kormányhivatalhoz irányítottak minket. A kormányhivatal végül is idén tavasszal adott választ, ugye ez egyébként már tavaly ősszel elfogadtuk ezt az adórendeletet, de mielőtt hatályba léphetett volna, jelezte a kormányhivatal, hogy az adó jogszerűségével kapcsolatban egyébként nem emeltek semmilyen kifogást. Aha. Itt a kivetés módja az, amivel kapcsolatban kifogást emeltek, ugyanis jelenlegi szabályozás alapján csak önadózás vagy kivetés útján lehetne beszedni ezt az adót. Magyarán vagy mindenkinek adóbevallást kellene kitölteni a 200 forintonkénti adóról, vagy pedig ki kéne telepíteni minden ilyen vállalkozás mellé egy bódéba egy adóbeszedőt. Ezek ugye gyakorlatilag nem kivitelezhetők, nem életszerűek. Gyakorlatilag ezért döntöttünk úgy, hogy a kormányhivatal felhívásának elegettében most nem léptettük hatályba ezt az adót. Keressük a lehetőségeket arra, hogy ezt hogyan tudjuk jogszerűen beszedni, a gyakorlatban hogy tudnánk alkalmazni, és pont ezért kezdeményeztünk egy törvénymódosítást, amit az illetékes minisztériumok mellett a legnagyobb önkormányzati érdekszövetségnek, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének is megküldtünk, velük is konzultáltunk, ugyanis ez nem csak Budakalász érinti, hanem más települések is.
Hát bárhol, amilyen attrakció felpörgeti a belföldi turizmust, és egy terhelést, egy plusz terhelést ad akár így környezeti van. Szempontból, infrastruktúra, akármilyen szempontból.
Én a gyakorlati ahol, részére igen. lennék kíváncsi ennek az egésznek. Tehát, hogy kell ezt elképzelni? Mert ugye beszélgettünk korábban, és ugye pont Budakalász egy olyan terület, ami tényleg egy egynapos destinációnak tekinthető, viszont ha azon a környéken kirándul valaki, vagy elmegy eltölteni egy napot, akkor lehet, hogy átutazóban van, de mondjuk ott van 3-4-5 órát is akár, strandol, wakeboardozik, stb., de utána tovább lép, és más településen is akkor meg kell ezt fizetni. Tehát ez nem egy külön fizetendő valami, mint például az idegenforgalmi adó, az IFA, hanem ez beépül valamiféle belépőbe?
Az eredeti elképzelés szerint ugye, tehát a belépőjegyváltáshoz kapcsolódott volna ez az adó, és ugye a beszedés is azokon a vállalkozásokon keresztül történhetne, vagy történt volna, hogyha engedné a kormányhivatal, akik ezt a szolgáltatást végzik. Tehát az adó alanynak, ugye magánszemély lehet egyébként csak az alanya ezeknek a települési adóknak, a magánszemélyeknek ezzel semmi teendőjük nem lett volna. Itt ugye több ezer forintos jegyáron belül a 200 forintot be kellett volna építeni, és az adóbeszedés is a vállalkozásokon keresztül lehetne életszerű, ahogy egyébként az idegenforgalmi adónál is történik, de ott ugye a jogszabály külön megemlíti azt az
igen,
adónemet.
És azt külön kilistázzák.
És ott egyébként ez teljesen jól működik, ugye ennek a mintájára lehetne ezt az adónemet is beszedni, amennyiben lenne rá kormányzati szándék.
Mi az, amit ebből lehetne a számításaitok szerint fedezni? Tehát, hogy körülbelül milyen bevételhez jut mondjuk egy olyan önkormányzat, mint Budakalász?
Ugye több tízezer egynapos turista érkezik Budakalászra. Egyébként ugye itt szóba került az, hogy jönnek kirándulni, és természetesen azok, akik mennek a természetbe, vagy kerékpárral átmennek Budakalászra, őket nem érinteni az az adó, tehát szigorúan azokat, akik egy olyan szolgáltatóhoz mennek be, akinél belépőjegyet kell venni. Ebből az adóból körülbelül olyan 12 millió forint bevételt reméltünk éves szinten, ami nagyjából arra elég, amit említettem, hogy az egynapos turizmussal kapcsolatos költségeket, amelyek terhelik a város, nagyjából azokat tudjuk fedezni, olyan fejlesztésekre tudjuk fordítani, meg olyan folyó kiadásokra, amelyek ezzel kapcsolatosak.
Kik érdeklődnek még? Voltak-e egyeztetések más önkormányzatokkal, akik azt mondták, hogy nekik is tetszik ez? Mert hogyha így átgondolom, akkor esetleg ez egy velencei sztorinak is jó lehetne, hiszen pont egy egynapos turizmus Velence szintén küzd azzal, hogy adóelvonások miatt ugye nincs elég bevétel az önkormányzatnál.
Igen, ott is érdekes lehet. Egyébként volt a Balaton környékéről is olyan település, ahol jellemzően nem helyben éjszakáznak, de az ottani attrakciót látogatják a vendégek. Ezeknél az önkormányzatoknál lehet ez izgalmas, ezért is gondoltuk azt, hogy ezt egy csomagban, hiszen ez nem csak Budakalászt érinti, ezzel fordulunk a kormányhoz.
Két felvetés a hallgatóktól, az egyik azt írja, hogy azért ez barokkos túlzás szerintem, hogy a Lupa, ahol mindent a strand fejlesztett meg, és üzemeltet, kiemelt terhelést ad a budakalászi önkormányzatnak.
De nem csak a Lupáról van szó.
Igen, ugye nem csak a Lupáról van szó, itt több vállalkozás is érintett, de ha már mondjuk a Lupáról van szó, tehát azt annak idején az elődeink eladták a vízfelületet, most ez megítélés kérdése, hogy az érte kapott összeg az most sok vagy kevés, mi azt gondoljuk, hogy ebből azért egy önkormányzat okosabban is kijöhetett volna. Egyébként ez nagyon jó rávilágít arra, hogy nem lenne az egészből probléma, hogyha az önkormányzatnak ott lenne érdekeltsége, de annak idején ez az értékesítés úgy történt meg, hogy az önkormányzatnak közvetlenül ebből nem származik bevétele. Tehát például azokon a településeken, ahol önkormányzati tulajdonú a strand, és önnek az üzemeltetése, ott szóba se jön, hiszen ott a jegyárbevételek az önkormányzathoz folynak be. Ugye Budakalászon amennyi bevétele van az itteni vállalkozásokban az önkormányzatnak, az közvetve az iparűzési adón keresztül jelentkezik. Tehát közvetlenül nincs ebből bevétele. Ha mondjuk egy közös érdekeltség lett volna, amiben az önkormányzat is kivesz a részét, nyilván akkor más helyzet van.
Na, akkor az IPA-val kapcsolatban is jött észrevétel, hogy csak kérdezném az alpolgármester urat, hogy az nem számít, hogy a több ember az a helyi vállalkozásokat támogatja a költésével?
Hát ez felmerül szerintem sok mindenkiben.
Ugye az iparűzési adón keresztül ugye érkezik valamennyi bevétel az önkormányzathoz, az árbevétel arányos, ugye tudjuk, hogy itt az utóbbi időben az iparűzési adóval kapcsolatban is történtek ugye vállalkozói szempontból könnyítések, de ez az önkormányzatok számára nyilván bevétel kiesést jelentett. Tehát ezért is vagyunk abban a helyzetben, hogy keressük a megoldásokat, hogy
hogyan még.
Jött még egy, és ezt is kénytelen vagyok feltenni, mert rávilágít egy nagyon fontos problémára, 12 millió forint nevetséges, ezt írta valaki. Hát, ez pont rávilágít.
Igen, a 12 millió forint ugye bizonyos szempontból lehet, hogy valakinek ugye ez nevetséges, de amikor egy önkormányzat ugye úgy próbálja össze gerebjézni a bevételeket, hogy most melyik ujjába harapjon, mert nyilván nem szívesen adóztat az ember se magánszemélyeket, se vállalkozásokat helyben. Nem lenne gond, hogyha például nem kellene évi 158 millió forint szolidaritási hozzájárulást fizetni az államkasszába. Próbálunk olyan lehetőséget keresni, amelyekből ez részben kompenzálható. Tehát ezért is például mondjuk a vállalkozások számára is, miután volt a Covid alatt egy hosszú adóstopp, csak olyan mértékben próbálunk adót emelni, ami nem teszi tönkre a helyi vállalkozásokat.
Igen, szerintem ez fontos erre rávilágítani, mert valakinek visszatetsző azt, hogy na most akkor itt most jön egy új 200 forintos sarc, és akkor...
Tönkre mennek a vállalkozások, igen. Van, aki ennyire sarkított véleményt fogalmaz meg. Én azt gondolom, hogy ott, hogyha problémát okoz valakinek eljutni egy strandra, akkor nem a 200 forint, hanem a 3000, meg az 5000 forintos belépő fogja a problémát okozni, gondolom én.
Igen, tehát ezt azért hozzá viszonyítva kell nézni, ezért is határoztuk meg úgy az adómértéket, hogy az önmagában lehetetlenítse el a
világos
idegenforgalmat, a vállalkozásokat.
Na jó,
várjuk akkor a következő lépéseket.
Meglátjuk, mikor lesz ebből valami, vagy lehet-e egyáltalán.
Igen, meg van még másik érdekes vonatkozásra is. Budakalásznak az M0-as autóút 10-es főútig történő folytatása. Ezt az ügyet is majd megbeszéljük. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, és szép napot.
Köszi, szép napot neked is, szia. Forrán Szabó Gergellyel, Budakalász alpolgármesterével beszélgettünk.
Igen, érdemes hozzátenni, és ez nagyon fontos, hogy aki olyan településen él, és olyan településen látja a körülményeket, ahol többek között azzal a problémával küzd egy település, hogy például ki van értékesítve fontos terület, ahova a turizmus érkezik. Lehet mondani nyugodtan Velencét, hiszen persze, azt közelről abszolút látom. Ott van például ugye az ominózus Velence korzó és a strand, és a körülötte lévő rész, ami több éves szerződéssel van egy vállalkozásnak kiadva, amiből nem származik bevétele az önkormányzatnak, csak minimális. Ott is például ugyanezzel küzdenek, és nem hiszem, hogy a helyi vállalkozásokat nagyon támogatja egy olyan látogató tömeg, aki megérkezik vonattal, vagy mondjuk esetleg autóval, de nagyon sokan vonattal, bevásárolnak egy ottani kiskereskedelmi egységbe,
egy közértbe,
és utána igénybe veszik azt a szolgáltatást, ami utána a városnak sokkal nagyobb terhe van, ugye a takarítás és az összes többi. Ez volt egyébként probléma az EFOT-tal kapcsolatban is, csak így dióhéjban, hogy baromi nagy terhelést jelent, például az, hogy megoldják azt az infrastruktúrát, ami kiszolgálja azt a tömeget, ami odaérkezik, de közben nem marad a pénz ott az önkormányzatnál. Tehát ez egy nagyon nagy gond, nem lehet csak így lesarkítani, és azt gondolni, hogy hatástanulmány nélkül készül el egy ilyen ötlet, egy ilyen terv, az szerintem sarkítás szintén.
És azt írja, egy másik hallgató, előkerültek a négykerekű esernyők, legalábbis az M1, M7, Egér út viszonylatban biztos. Én nekem már reggel gyanús volt az én útvonalamon, a Pesti alsó rakpart eléggé erős és intenzív volt így éjszak felé, úgyhogy ez lehet az oka annak, igen.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
És akkor a budakalászi belépőjegy adó sztori folytatódik, mert hogy Mihalik Zoltán, a Lupastrand Kft. Ügyvezetője van itt a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok önöknek is és a hallgatóknak is.
Másik, bocsánat, közben letegeztelek, mert a telefonban úgy beszélgettünk, de lényeg az, hogy...
Nyugodtan, mert a tegezés egyszerű.
Oké, okay, köszönöm. Köszi. A beszélgetésünk kapcsán telefonáltál, hogy a Lupastrand Kft. Részéről mondd el azt, ami esetleg szerinted nem volt pontos.
Ennek a bevezetésre nem kerülő belépő adó, nevezzük így, vagy strandadó, ugye amit a budakalászi önkormányzat tervezett, erről volt szó.
Igen. Alapvetően azért érdekes szerintem ez a téma, mert hogy viszonylag egyedi, főleg azért egyedi, mert szerintem egy helyi önkormányzattól általában az várható el szerintem, hogy jó kapcsolatot ápol egyébként a helyi vállalkozásokkal, és annak mondjuk nem része az, amikor mi mondjuk a sajtóból értesülünk arról, vagy egy testületi ülésanyagáról arról, hogy helyi adót vetnek ki kifejezetten egy helyi vállalkozásra. Mert hogy előszeretettel mondja az önkormányzat azt, hogy ez egyébként Budakalászon nem csak a Lupatavat érinti, mert hogy van még egyébként másik tó a Budakalász belterületén, az Omszki tó, csak oda gyakorlatilag nem jár több 10 000 vagy 100 000-nél több ember. Tehát mi az értelmezésünk szerint kifejezetten úgy értelmezzük ezt az adót, hogy ezt kifejezetten a Lupára vetették ki, vagy próbálták kivetni.
Oké, okay, de hogy nem, szerintem nem egyedi, a több település azért érdeklődik, mert hasonló helyzetben vannak. Hogyha azt képzeljük el, hogy egy településnél valami miatt, mondjuk egy előző önkormányzatnak a döntése miatt megtörtént egy olyan döntés, hogy gazdaságilag most jelen pillanatban nehéz helyzetben van egy önkormányzat miatta, akkor elvárható, hogy ő megpróbáljon valamilyen módon bevételt szerezni.
Hát főleg akkor, ugye, hogyha egy attrakció az, ami egy ilyen megnövekedő idegenforgalmat generál, igen, akkor ránézésre az olyan, mint hogyha arra az egyre szabnák, de hát...
Teljesen jogos. Én nem azt vitatom, hogy egyébként az önkormányzatok mostani is, mert anyagi helyzetében egyébként ők forrást bevonás után néznek. Én azt önmagában azt vitatom ebbe a dologban, hogy olyan kontextusba helyezik ezt, mint hogyha egyébként a hozzánk érkező vendégek, azok egyébként a város infrastruktúráját terhelnék, és egyébként plusz költséget okoznának a városnak. Ez esetünkben például azért nem igaz, mert mi a saját tulajdonú területünkön üzemeltetjük a tavat, a hozzánk érkező vendégeknek az infrastruktúrát mi biztosítjuk, egyébként az ott keletkező szemetet egyébként mi vitetjük el, tehát amikor ők azzal
indulják, ott nálatok, és azt tudjátok követni, hogy aki oda érkezik a lupára, az még Budakalászon mit csinál, és merre jár, és megy-e közérbe, és ott parkol, és eldobja a végkrémes papírt, stb.?
Igen, ezért megyünk ki egyébként városon kívül, és csinálunk olyan CSR akciókat, amiben egyébként próbálunk a várostól ilyen terheket levenni. De egyébként, ahogy ti is mondtátok korábban, erre egyébként a magyar állam kitalált egy adót, amit egyébként idegenforgalmi adónak neveznek, amelyet mi egyébként vállalkozásként fizetünk. Budakalásznak lehetősége van most is arra, hogy egyébként ilyen idegenforgalmi adót szedjen. Az egy másik kérdés, hogy mivel a területén nincsenek szálláshelyek, ezért ő azt mondja, hogy nem szálláshelyekre vetnek ilyen adót, hanem egyébként ránk. Amivel még mindig nem elvitatva ezt a dolgot, hogy egyébként miért ne tervezhetnének ilyet, de szerintem akkor egyébként üljenek le a vállalkozás vezetőivel, és egyezzenek meg abban, hogy ők azért, mert hogy ezeket és ezeket a környezeti terheléseket és lakossági észrevételeket, panaszokat érzékelik az adott vállalkozással szemben, ha van ilyen, akkor erről üljünk le és beszéljünk. Csak szerintem ehhez párbeszédre van szükség, és nem arra, hogy egyébként testületi döntések szülessenek, amihez aztán mi kényszerűen alkalmazkodunk, és elkezdünk jogászkodni azon, hogy ezt most lehet-e vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy az ideális helyzet az az, hogy partnerség van, és nem a sok évvel ezelőtt megszületett döntéseket hozzuk vissza, hogy egyébként ki mennyiért vett annó meg egy ingatlant, és hogyan jutott hozzá, majd egyébként fejlesztette meg saját tőkéjéből. Tehát én azt hiányolom ebben sajnos, hogy, és azért is telefonáltam, mert a legfontosabb az az lenne, és ezúton is üzenem a budakalászi városvezetésnek, hogy mi örömmel beszélgetünk arról, hogy hogyan segítsük a várost, hogyan vegyünk le azokból a terhekből, amiket mi okozunk, hogyan járuljunk hozzá olyan közösségi fejlesztésekhez, projektekhez, amivel azt mutatjuk, hogy részei vagyunk a város fejlesztésének, de nem a sajtót, és nem nem gondolom, hogy rádióműsorokat és sajtóanyagokat kell felhasználni arra, hogy egyébként közöttünk.
Hát, mi azért örülünk neki, hogyha sikerül összehozni titeket. Én azt gondolom, hogy Fórián Szabó Gergely egy nagyon értelmes, a piacról érkezett közgazdaságtani elemző gondolkodású ember, biztos, hogy össze lehet ültetni titeket és megbeszélni.
Oké, Zoltán, mi ebben reménykedünk?
A helyzet évek óta próbálkozunk, de sajnos nem sikerül, mert az önkormányzat részéről egy nagyon ellenséges, folyamatos támadó stratégia van, amit mi nagyon szeretnénk, hogy lépjenek azon túl, fogadják el, hogy itt van egy ilyen vállalkozás, fogadják el, hogy korábban olyan képviselőtestületi döntések születtek, amelyeket egy korábbi városvezetés hozott, és ebben legyen közös együttgondolkodás, egy közös sikeres Budakalász érdekében, mert egyébként most sem beszélgetnénk szerintem Budakalászról, ha nem lenne ott egy több milliárdos beruházás, ami szerencsére megvalósult, és reméljük, hogy nyáron.
Reméljük, ez a párbeszéd ez megtörténik. Mi próbáltunk egy kis helyet adni a véleményednek, hogy a másik oldal is megszólaltassék, úgyhogy ezt tudtuk vállalni a magunk részéről, és bízunk abban, hogy leültök egy asztalhoz, és megbeszéltek a dolgokat. Köszi szépen, hogy jelentkeztél. Szervusz, szép napot!
Mialik Zoltánnal beszélgettünk, a Lopostrand Kft. Ügyvezetőjével, ezzel kapcsolatban szerintem még vissza fogunk erre térni, az, hogy a múltbeli döntések mennyire fájdalmasak egy önkormányzat számára, vagy mennyire nem, hát ezt lehet, hogy nem az ottani cégnek, aki haszonélvező, kell megállapítani, de az, hogy legyen párbeszéd, az nagyon fontos. Hamarosan folytatjuk, mégpedig pózus rovatunkkal.
Három R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Beszélgettünk már erről mi is, és hát hallottuk már kormányzati oldalról is, hogy például az alternatív vagy megújuló energiaparkok, erőművek terjedését azért kell egy picit szüneteltetni, korlátozni, mert a nagy villamos energiarendszer nem tudja befogadni, nehéz a szabályozásuk, ugye, mert a nap valahogy nem akkor süt a szél, nem akkor fú, és ez egy komoly problémát okoz. Hát az Alteónak, hogy látszik, nem. Tehát ők látnak erre megoldást, hogyha Lucai Péter az Alteó csoport termelés menedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettesével fogunk most beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát először is gratulálok a legújabb számokhoz. Az idei első negyed évben mind a bevételek, mind az eredmények szintjén újabb rekordokat ért el az Alteó, úgyhogy eléggé patinás gyors jelentést lehetett látni az Alteónál.
Igyekszünk, köszönöm szépen! Köszönjük!
Nos, hát ezekhez nyilván az is hozzájárul, például ez a mostani apropója a beszélgetésünknek, ugye, hogy egy megújulóval is, vagy megújuló energiaforrással is, vagy ilyen alapú erőművel is lehet a villamosenergia rendszer stabilitását fokozni. Miről van szó?
Igen, igen. Hát az a cél, hogy minél több megújuló energiaforrás hasznosító villamosenergia termelő egységet tudjunk ebbe a rendszerbe integrálni, ami számos kihívást jelent igazából a rendszer számára. Az egyik ugye az egyensúlytartás, ami rendszer szinten értelmezhető probléma, aztán azon a feszültségtartás, ami inkább elosztó szinten vizsgálandó probléma, és illetve ott van a teljes hálózatos infrastruktúra, ami számos alkalommal bizonyul igazából szűk keresztmetszetnek. Mi ugye erre az elsőre adunk annyiban egy picit megoldást, hogy ezek az erőművek, amit ebbe a szabályozási központba integráltunk, ezek gyakorlatilag valós időben szabályozhatóvá válnak. Ez nem azt jelenti, ugye, hogyha nem süt a nap, meg nem fúj a szél, akkor is tudunk ugye villamosenergiát termelni. Igen, igen.
Majd amikor erről beszélgetünk, akkor az lesz a nagy nap. Igen.
Ez még előttünk áll egy kicsit. De legalább az, hogyha esetleg van többlet termelés a rendszerben, akkor ezek teljesen dinamikusan és a rendszer irányító által egyébként szabályozható módon ezek korrigálásra kerülhetnek ezek az eltérések. Hát erre ez a megoldás, amit létesítettünk, illetve nyilván megszerezte a vonatkozó nyújtásához szükséges akkreditációt is, így igazából egy ideje már a rendszer szolgálatában ez a szabályozási központ, aminek egyelőre csak naperőművek a tagjai, még most.
Aha. Ebben van egy olyan irány, hogy ez fejleszthető, bővíthető, több ilyen szabályozási központ hozható létre, tehát hogyan skálázható mondjuk ez az elgondolás, igen. Ez a koncepció?
Igen, 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 igen. Azt gondoljuk, hogy egyfelől akár több is létrehozható. Mi erre csak az ez irányú fejlesztéseinknek az egyik nagyon fontos fázisaként tekintünk. Ez azt jelenti, hogy ezt a beépített teljesítményt, most már nagyjából 160 megawattnyi naperőmű van benne, ezt azért igyekszünk az elkövetkezendő hónapokban a többszörösére bővíteni, és ugyanúgy majd szélturbinákat is hozzá fogunk adni, újabb és újabb naperőműveket integrálunk bele, és azt gondolom, hogy ez nagyon sok ideig gyakorlatilag lépésről lépésre folyamatosan bővülni fog.
Aha. Mit jelent ebben az egészben az, hogy ugye ennek a szakkifejezése az, hogy a rendszerirányító szekunder szabályozás. Hogy ez miért a szekunder?
Hát a szabályozásnak úgy van három szintje, ezt régen primer, szekunder, terciernek hívtuk, ma FCR, ATR és MTR a neve, ez gyakorlatilag mindegy. Ez a szabályozásnak, a frekvenciatartásnak az egyik legfontosabb szintje. Tehát ez automatikus aktiválás, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag valós időben és folyamatosan, tehát igazából lépések nélkül, tehát nem ugrik egyszerűen, folyamatosan követ egy szabályozási jelet, attól függően, hogy éppen mi a villamosenergia rendszernek az érdeke.
Mennyire veszélyes a következő időszakra nézve az, hogy egyre nagyobb terhelés éri az egész rendszert Magyarországon? És ugye itt még nem is beszéltünk arról, hogy nem csak a nyári időszakban, amikor beindítják a légkondikat, ez korábban is lehetett látni ezeket a terheléseket, de most már nagyon sok hőszivattyú van, hűtő-fűtő, légkondi.
Hát meg gyárak nőnek fel.
Gyárak nőnek fel, igen. Tehát ugye azt lehet látni, üzemek. Hogy laikusan azt gondoljuk, hogy egyre nagyobb terhelések lesznek, és ez nem biztos, hogy az infrastruktúra ezt elbírja.
Hát ugye infrastruktúra oldalon még számos fejlesztés, bővítés kell, de az igaz, hogy növekszik a felhasználás, de pont azokban az időkben, hogyha már ugye a hőszivattyúkról, légkondikról, de inkább a légkondikról, tehát inkább a nyári időszakról beszél, azért valahol a termelés is folyamatosan megy utána. Rengeteg háztartás rendelkezik már ugye napelemekkel, rengeteg középület, rengeteg társasház is integráció. Ez valamelyest segít. Azt, hogy pontosan meddig is milyen formában bővíthető, ez jó kérdés, ez a hálózat infrastruktúrás kollégákat lenne
foglalni. És a tervekben az szerepel, ugye ez most arról volt szó, hogy ez a 160 megawatt teljesítmény, hogy ez hogyan, mekkora növekedés lehet a pakliban? Nyilván lehet borzasztó nagyot, de hogy mi a reális?
Hát jelenleg egy olyan 1,6 gigawattnyi naperőmű, aminek a menetrendezését, termelés menedzsmentjét, teljesen vegyes szolgáltatásokat gyűjtünk ezzel kapcsolatosan, de valamilyen formában azért mégiscsak ellátjuk, és én azt gondolom, hogy ennek a célja olyan, ennek a fele harmada az időn az integrálásra kerülhet ebbe a szabályozási központba. Én azt gondolom, hogy egy negyed éven belül ez bőven meg fogja haladni az 500 megawattos beépített teljesítményt, és utána pedig szépen lépésről lépésre, ebből a naperőműből szélerül már kevesebb szerintünk nem nagyon lesz, szóval szépen teszegetjük hozzá, és írlanjuk ezt a szabályozási központot. Ezáltal azt gondoljuk, hogy egyre inkább tudunk hozzájárulni a magyar villamos energiarendszer egyensúlytartásához.
Az biztos, és ugye, hogyha a gyors jelentést egy picit megnézzük bővebben, akkor a cég fennállásának legmagasabb működési eredményét és profitját produkálta, és itt kimagasló volt a hő- és villamos energiatermelés üzletág, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a tervek is reálisak. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok sikert akkor.
Így van a továbbiakban, és szép napot.
Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.
Viszont hallásra Lucai Péterrel, az Alteo csoport termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős az érigazgató helyettesével beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát egy csuda, amit feltártak a tudósok. Hát ez hogy van? Igen, a Nutrients című szaklap tette közzé, hogy ez nem úgy van, hogy csak vizet eszünk a görögdínyével, és akkor az egy nagy semmi, hanem a korábbi felfogással vagy vizsgálatokkal szemben azt találták, hogy görögdínye fogyasztása segíthet a teljes tápanyagbevitel és az étrend minőségének növelésében, ugyanis a szerzők azt állapították meg, hogy azok az emberek, akik görögdínyét fogyasztottak, nagyobb mennyiségben jutottak olyan alapvető tápanyagokhoz, mint az élelmirostok, magnézium, kálium, C és A-vitamin, likopin és más karotinoidok, ezt írta meg a Healthline, és
nagyon érdekes, hogy mit állapítottak meg, hogy tehát növeli a tápanyagbevitelt, igen, de a táplálkozás minőségét is javítja, és elképesztő egészségügyi előnyekkel járhat a fogyasztása. Tehát nekem ez a kedvencem, az alacsonyabb vérnyomás, az nagyon érdekes, hogy ez hogyan. Csökkentett izomfájdalom, tehát gyorsabban regenerálódik az ember, aztán tehát nyilván jobb emésztés a bőr egészségének, a gyulladás alacsonyabb szintjéhez kapcsolódóan. Szóval az a görögdínye, ez egy nagyon
és jónak még egy tűnik. Még egy nagyon fontos, és az én kis fogyikúrámban is ennek fontos szerepe lehet, hogy a görögdínyét fogyasztó embereknél alacsonyabb volt a hozzáadott cukrok és telített zsírsav bevitele is.
Ja,
tehát
igen.
Az édesség iránti vágyadat tudod tompítani egy jó édes dinnyével, de mégse eszel vele annyi cukrot.
Hú, mint az hogyha... a baj, hogy én most ezt úgy megkívántam, az a és baj, még nincs olyan dinnye szezon.
Hogy én már azon ábrándozott, hogy a kalóriaszámolásom ezen fog a szezonban majd, ez lesz a bázis, ahogy dinnyét eszek dinnyével, mert alig viszek be a kalóriát, viszont a hallhatóan nagyon sok minden jó cucc kerül a szervezetbe.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Köszönjük, kedves hallgató, ja? Megírta nekünk, hogy maghoz jutott a dinnyéből, néziumot nem talált. Ezt...
Én nem szeretem a dinnyét.
Nem. Se a sárga, se a görög.
A sárgát azt annyira nagyon-nagyon utálom. Na a cukor tessék. És a sárga, hogy még a hűtőben sem.
Uborka? Engem,
azt sem.
Ja, akkor te ezek alapvetően.
Igen. Akkor most jól esett a hírek alatt, hogy itt uborkáztam, és belengte a stúdiót a uborkaszat.
Kovászos uborkát
nem
se, Andi.
Nem érezte? Semmiféle uborkát nem
érezte. Nem, meg a mindenféle uborkát.
Igen, nem. Én is.
Régen nagyon sok minden nem ette. Az érdekes, azt imádom. Na. Azt az egyetem.
Meg az egy nagyon uborka.
Grilleztél már görög dinnyét?
Nem. A görög dinnyét azt évente talán kétszer megeszem, de, de a sárga dinnyét
pont akartam mondani, hogy nagyon sok közel-keleti országban hát ilyen kezdetleges, hogy mi volt a neve annak, amit kitaláltál erre a pép, milyen pépitóka?
Pépitóka, igen, ezt az átcsalat.
Kezdetleges pépitókaként kifacsarják a levét, és aha, azt fogyasztják lehűtve, iszonyat finom, nagyon jó.
Igen.
Úgyhogy, na tessék, szegény.
Tessék, hideg ráza, és mit tanít,
a mag, a görögdínye magot pedig ugyanúgy, mint a szotyit, vagy a tök magot elkészítik, egy tényleg kis sóba megsütik, és ugyanúgy lehet enni.
Marha jó.
Úgyhogy igen, finom.
Azt lehet, hogy megenném.
Az nagyon finom. Úgyhogy...
Hát, hogy megsózzuk a görögdinyet, és ugyanott van, akkor ugye sós mag, meg a dinny, na jó, nem, az nem jó. Na, hírek jönnek, utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit, méghozzá egy új epic sztorival, és ide várjuk a stúdióban ezügybe.
Hoffman Bencét.
Hoffman Bencét, a Sivaforce vezérigazgató helyettesét, így van.